Kettes az anyagyilkosság után a harmadik szoba ablakán kiugrott a ház kertjébe, majd átvágott a Budaörsi útra. A kertben megtaláltuk a lábnyomokat. Valószínűleg több órán át a kis budai utcákban csatangolt, míg aztán 10 óra tájban édesapjának Horthy Miklós út 298 szám alatti lakására ment, feltehetően apjával akart beszélni, de a professzor ekkor már a műegyetemen volt, ezért az előre megírt levelet bedobta a leveles ládába. Mielőtt a bizottság a helyszínen írta első összefoglaló jelentését, egy elegáns fiatal hölgy lépett a lakásba és bemutatkozott. Az Égéza doktor műegyetemi tanár volt felesége, vagyok a meggyilkolt Zéné elvált férjének második felesége. Kérem, engem nagyon megdöbbentett a hír, azért jöttem. Tud valami érdemlegeset mondani? Nem, kérem. Akkor foglaljon helyet a szomszéd szobában, mondta a bizottság vezetője, és a jelentéshez még ezt a megállapítást tette. A meggyilkolt nagy szegénységben élt, népkonyhán ebédelt, fényképet csak egyet találtunk a tettesről, egy iskolai csoportképet, amely a Cisztercita gimnázium egyik osztályának növendékei között ábrázolja. Ezt kinagyítatjuk, és ennek alapján folytatjuk a körözést. Közben megindult a hajtóvadászat a fiú után, egyelőre azonban eredménytelenül. A kihallgatások a főkapitányságon folytatódtak. Dr. Z. Géza professzor ezt vallotta a jegyzőkönyvbe. A szerencsétlen asszony volt az oka, hogy el kellett válnunk egymástól. A vállóper jogerős befejezése után sem szakította meg velem az érintkezést, amit úgy kell érteni, hogy folyton igyekezett, kellemetlenkedni nekem üldözött, és minden alkalmat megragadott arra, hogy borsot törjön az orrom alá. Nagyon helytelen irányba nevelte fiát, illetve nem is törődött a nevelésével. Amikor márciusban a bírói ítélet kimondta Dénesnek az anyjától való elvételét, a fiút először egy ismerősömnél helyeztem el, de ott csak néhány napig lakott, aztán hozzám költözött. Nálam jól viselkedett, mindenért hálás volt, már akkor nagyfokú ellenszenvet mutatott édesanyja iránt, amikor hozzánk került. Én igyekeztem tompítani ezt, és idővel enyhült is. Egyszer sem fordult elő, hogy meglátogatta volna anyját. Rendkívül helytelenítettem édesanyja részéről azt, hogy bizonyos kalandorhajlamot ébresztett a fiúban. Ez a kalandorhajlam többek között abban nyilatkozott meg, hogy a fiú folyton az idegen légióba készült. Beszédén elősen látszott, hogy túl korán érett. Amikor beszélgettem vele, azt hangoztatta, hogy az életet könnyen kell venni, nem szabad problémákat csinálni, semmiből kérdeztem tőle, hogy milyen pályára érez hajlandóságot, és azt válaszolta, hogy erre még nem gondolt, minden nap más és más foglalkozást vél alkalmasnak a maga számára. A professzor kihallgatása itt egy időre megszakadt, és meghallgatták dr. Z. Géza harmadik feleségét, aki elmondta, hogy ő nem nagyon ismerte a fiút, miután csak néhány hete felesége a professzornak. Tegnap a lakásban fogadtam a fiút, aki nagyon feldúlt volt, a fejét fogta, és szinte jajgató hangon ezt mondta, nagy szerencsétlenség történt. Többször rákérdeztem, míg végül elmondta, hogy megfojtotta édesanyját, aztán fejszével agyonverte. Én tulajdonképpen nem hittem el, amit mond, ezért nem tartottam vissza a lakásban, de meg azért sem, mert azt mondta, hogy egyenesen a főkapitányságra siet, ahol feljelenti magát. A villanyszerelőt újból kihallgatták, aki most már bővebben beszélt a fiúval való találkozásairól. Nekem is többször mondta, hogy beáll a légióba. Arról is beszélt, hogy nem szabad szentimentálisnak lenni, és keményen kell dolgozni a kitűzött célért. A nőkről is szó esett, azt mondta az a véleménye, hogy egy mulató helyen egy üveg bor 6 pesgőbe került, a nőnek az ára pedig 10 pengő. Tehát egy nő 4 pengővel ér többet, mint egy üveg bor. Amikor én a gyilkosság előtti délutánon abba hagytam vele a beszélgetést, és Zéné kikísért, az asszony így szólt hozzám. No, Isten vele, László, egy fél óra múlva talán már nem is élek. És a fiú kíméletlenül utána kiáltott, lehetséges, hogy már egy negyed óra múlva sem. Ekkor visszamentem, és még egyszer próbáltam beszélni vele, nagy valami meggondolatlanságot kövessen el. Arra persze nem gondoltam, hogy meg akarja gyilkolni az anyját. Legfeljebb arra, hogy megveri. Sokáig beszéltem neki arról, hogy az anyaság milyen szent dolog, hogy az embernek egy édesanyja van. A gyerek némaságában nagyon sok dac volt. Látszott rajta, hogy nem törődik azzal, amit mondok. Kis Józsefné, aki Zé professzor házvezetőnője és dajka volt a családban, ezt vallotta. Igen, én jól ismertem Déneskét. Amikor itt lakott a papánál, gyakran és keservesen panaszkodott arról, hogy édesanyja nagyon nyersen bánt vele. Olyasmit is mondott, hogy más fiú milyen boldog, nyugodtan szeretheti az anyját, az otthonában otthon talál, neki viszont folyton differenciái vannak az édesanyjával, az anyja otthona az ő számára nem lehet otthon. Professzor jogi képviselője, dr. Gregus Andor ügyvéd, Zé Dénes gyámja így tanúskodott. Zék, mint fiatal házasok, Charlottenburgban éltek, mert Zé az ottani egyetem asszisztense volt. Ebben az időben nagyon boldog volt a házasságuk, amely később boldogtalanná vált, mert kiderült, hogy a szép fiatalasszony kleptomániában szenved. Zé Géza állandóan rettegett attól, hogy a feleségét áruházakban, üzletekben elcsípik, mint üzleti tolvaj. Az asszony ugyanis naponta elindult hazúról, és bevásárlás ürügyén áruházakban ügyelgett, és ami a keze ügyébe került, ellopta. Kötött szövött áruból, fehérneműből, harisnyából valóságos raktár volt a lakásukon. Zé ebben az időben reménykedett, hogy feleségét esetleg ki tudják gyógyítani kleptomániájából. Végigjárta az asszonnyal a leghíresebb ideggyógyászokat, de a hajlam nem szűnt meg. Amikor Zét kinevezték a budapesti műegyetemre a szerves kémia tanárává, visszaköltöztek Budapestre, Zé nem akart várni, mert akkor már volt egy lányuk és egy fiúk. Aztán megszületett Dénes, de akkor már annyira elmérgesedett a helyzet, hogy a professzor úgy érezte, el kell válnia. A váloper után szétesett a család. A professzor lánya Zárdába vonult, a középső fia katonai iskolába került, és csak Dénes maradt az anyja mellett. Dénes az elemi iskola elvégzése után a Ciszterci-tag gimnáziumba járt, de ott is nagyon kirít a többi jól öltözött túri fiú közül, mert ő volt az egyetlen, aki lyukas ruhában jelent meg az iskolában. A fiú lelki fejlődésében ugyanilyen gondozatlan volt. Az asszony nem törődött azzal, mit csinál a gyerek, mit olvas, mivel foglalkozik. Egyetlen gondja az volt csupán, hogy ne lábatlankodjék otthon a kis gimnazista. Magam is gyakran láttam, hogy télen a hidegben sétál vagy biciklizik. Ezek a dolgok szerintem bizonyos gyűlöletet fejlesztettek ki Zé Dénesben édesanyja iránt. Nem csinált titkot abból, hogy anyja életmódját helyteleníti, sőt, meg is említette, hogy képes lenne megölni az anyját, de ezt a kijelentését senki sem vette komolyan. A rendőrségi kihallgatások még javában folytak, amikor a gyilkosságot követő harmadik napon Sopron környékén elfogták a 15 éves anyagyilkost. Nyomban fel is szállították Budapestre a főkapitányságra. A gyereket kihallgató rendőrtanácsos ezzel a kérdéssel kezdte a kihallgatást. Na fiam, mondd el, mi történt és hogyan történt? A nyugodtan viselkedő fiú így válaszolt. Kérem szépen, tanácsos úr, az anyám mezőtúrra levelet írt nekem. Azt hitt, hogy jöjjek fel Pestre, mert beszélni akar velem. 20 pengőt küldött az úti költségre. Én még előzőleg november elején, amikor mezőtúrra mentem, nagyapámtól kaptam 20 pengőt. Ebből a pénzből maradt még, tehát körülbelül 30 pengő volt nálam, amikor feljöttem Budapestre. Kedden délután 3 órakor ültem vonatra, és este érkeztem meg. Nem akartam rögtön hazamenni, előbb beültem egy moziba. Nagyon szeretek moziba járni. Mozi után sétáltam az utcán. Esni kezdett. Gondoltam, majd csak eláll, de egyre jobban esett, mire kimentem az édesanyám házába, a Muskotály utcába. Ez úgy fél-kettő tájban lehetett, nagyon nehezen engedett be az anyám, kiabálni kezdtem, hogy én vagyok, aki zörget, végre kinyitotta az ajtót. Beszélgetni kezdtünk, megvetette nekem az ágyat, és lefeküdtem. Másnap reggel korán ébredtünk. Délelőtt bejött a László nevű villanyszerelő, beszélt anyámmal, később velem is beszélt. Engem mód felett bosszantott, hogy azt kell mondanom, szinte apai hangon szólt hozzám. Erre azt gondoltam magamban, milyen jogon turkál ez az ember az én legbensőbb gondolataimban. Kérdezgetett, de én nem is válaszoltam neki. László aztán elment, de jöttek mások, mindenféle alakok. Én akkor este az anyámnak szemrehányást tettem, hogy miféle emberekkel érintkezik. Mondtam neki, nézd, te méltóságos asszony vagy egy műegyetemi tanárnak az elvált felesége. Jobban meg kellene nézned, hogy kiket engedsz be a házadba. Nem így van? Egy méltóságos asszony ne érintkezzen akárkivel. Apám is erre tanított. Anyám nagyon goromba volt velem, leintett, és azt mondta, hogy én semmit se ismerek az életből. És mi az, hogy méltóságos? Ő a népkonyhán kénytelen enni, mert az apám nem gondoskodik róla. Sokáig vitatkoztunk, beszélgettünk. Már nagyon késő volt, amikor lefeküdtünk. Még akkor is mondta nekem, hogy az élet nem abból áll, amit én képzelek, a pénzért nagyon keservesen kell dolgozni. Én azt mondtam neki, hogy ő akkor is méltóságos, és tartania kell magát. Én a harmadik szobában feküdtem, ő a másodikban a díványra. Olvasgattam, aztán letettem a könyvet, de nem bírtam elaludni. Idegesített, amit anyám házában láttam. Borzasztó gondoltam magamban. Miket csinál az én anyám? Milyen alakok jönnek ide? Társalog velük. Festményeit mutogatja nekik. Csupa rongyos, szegény ember. Fúj! Egyre dühösebb lettem, aztán nem tudom, hogy mi történt. Aludtam-e, egyszerre reggel lett. Megint eszembe jutottak a dolgok. Valami irtózatos dű támadt bennem, de hogy hogyan ereszkedett le ennyire, mert én szerintem ezek a munkás külsői emberek csupa tolvajok, rablók voltak. Valami irtózatos dű támadt bennem, és szörnyű elhatározás is. Felugrottam az ágyból, átmentem a másik szobába. Ott a kezem ügyébe akadt egy fejsze, ami ki volt készítve aprófa hasogatásra. Felkaptam. Tanácsos úr, most csak ezt mondhatom, nem tudom, mit csináltam, nem gondolkoztam, csak a kezem járt. A fejszével az anyám fejére sújtottam, egyszer, aztán még egyszer, és még egyszer. Akkor eldobtam a fejszét, a sapkámat a zsebembe, gyűrtem, és az ablakon át kimásztam a kertbe. Témfelektem az utcán, aztán elmentem az édesapámhoz. Neki akartam elmondani, hogy mit csináltam. Akkor már nagyon megbántam azt, ami történt. Apámat nem találtam otthon, ott hagytam neki egy levelet, aztán elmentem. Még volt nálam pénz. Gondolkoztam, hogy mit csináljak. Egyszerre csak eszembe jutott, hogy Sopronnál van az osztrák határ. Győrbe leszálltam, bementem a városba, vettem egy sapkát magamnak, mert nem akartam diáksapkában járni, és vettem egy kést is. Azért vettem a kést, mert azt terveztem, hogy szalonnán és kenyéren fogok élni addig, amíg nem jutok munkához, és nem keresek pénzt. Ezután moziba mentem, és megnéztem a Direktor úr barátnője című filmet. A mozi mellett egy kávéház volt, a mozi után bementem, és megittem egy pohár feketét, gondoltam, hogy reggel felülök megint a vonatra, átmegyek Sopronba, és megyek az osztrák határon át. Akkor bementem egy szállodába, kitöltöttem a bejelentőlapot, és lefeküdtem. Másnap délelőtt 10 óráig aludtam, akkor felültem a vonatra, átmentem Sopronba, aztán kimentem a város szélére, mert azt hittem, hogy ott van a határ. Akkor megkérdeztem valakitől, de azt mondta, hogy még 5 kilométer, és úgy éreztem, hogy nem bírom. Visszafordultam Sopronba, és úgy határoztam, hogy jelentkezem a rendőrségen, és elmondom, mi történt. Maguk se ítélhetik meg másként, hiszen jogos volt a feláborodásom, hogy az anyám milyen pralikkal érintkezik. Én a gimnáziumban is azt tanultam, hogy az ilyen alakok bontják meg a rendet, ezek csinálják a forradalmat, amit örökse akarhatnak. Apám is ilyesmit mondott. A városba visszamenve, bementem egy szállodába, fáradt voltam, le akartam feküdni előzőleg, azonban vettem egy üveg likőrt, arra gondoltam ugyanis, hogy megiszom az egész üveggel, becsípek, és részegen több bátorságom lesz jelentkezni a rendőrségen. De csak két kis pohárral ittam, amikor elálmosodtam és elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy dörömbölnek a szobám ajtaján, a detektívek jöttek értem. De te a zsebkésedet rántottad elő, amikor a detektívek bementek. Miért? Kérdezte a rendőrtanácsos. Tudom, azt lehetett inni, hogy magamba akarom szúrni, de ez nem igaz, nem akartam öngyilkos lenni. Egy pillanatig se gondoltam erre, csak egy zavart mozdulat volt. A fiút elvezették, és a detektívek között élénk vita indult meg arról, vajon teljesen épelmélyű-e a 15 éves gimnazista vagy sem. Aki összefüggő előadását hallgatja, az azt hiheti, hogy épelmélyű és feltűnően intelligens. Még azt is tudja, hogy a prolik kezdik ki a rendet, nem kétséges, hogy jó nevelést kapott az apjától, állapította meg az egyik detektív csoportvezető. Értékítélete megegyezett a hatalom akkori birtokosainak mindennapos megnyilatkozásaival, amelyek így súlykolták a fejekbe a fennálló kapitalista rend védelmét. Tette viszont arra mutat, hogy lelki életében bizonyos patológikus jelenségek vannak, folytatta a csoportvezető. Nem sokkal később a gyermekbíróság kezébe került a fiatal Zédénes, ahol a fiatalkorúak bíróságának elnöke kezdett vele foglalkozni. Előbb azonban ő is meghallgatta a családtagokat, rokonokat, ismerősöket, Zé professzor harmadik felesége azt mondta. A kis Dénest természetesen ismertem, Többször járt fel férjemhez, bár csak néhány hete volt az esküvőnk. Én szerettem volna a fiúcska mellettünk marad, mert igen értelmes, okos, nyílteszű gyereknek ismertem meg, bár láttam, hogy súlyos hibái is vannak. De ezeket csak szerencsétlen életkörülményeinek tulajdonítottam. Férjem azonban roppant elfoglalt ember, aki igen sokat dolgozik, hivatalos óráin kívül is minden szabad idejét a tudományos kutatásoknak szenteli. Ezért megegyeztünk, jobb, ha szigorú felügyelet alá kerül a fiú, vagyis intézetbe. Férjem első házasságának körülményeit csak kevéssé ismertem. Tudtam, hogy férjem életében ez fájó pont volt, ezért sohasem bolygattam. Zé doktor így vallott a gyermekbíróság elnöke